Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Iváti Zsuzsa vagyok. A mai műsorban a válásokat érintő törvénymódosító javaslatról lesz szó. Varga Judit igazságügyi minisztert és a Szépen Válj el válás központ szakértőit kérdeztük a részletekről. Majd az iskolai erőszakkal foglalkozunk, az idei tanév sem mentes ettől. Sok fiatal, illetve szülő kér segítséget a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványtól. Tartsanak velünk! A bíróság az egyik szülő kérelmére is elrendelheti a gyermek közös felügyeletét egy vállóperben, ha az országgyűlés elfogadja az igazságügyi miniszter erről szóló törvénymódosítási javaslatát. Varga Judit az Inforádiónak elmondta, ez a változtatás a gyermekek érdekét szolgálja, mert megszüntet egy nagy konfliktus forrást. Herceg Zsolt interjúja.
Ebben a konkrét törvényjavaslatban az a legfontosabb, hogy a nemzetközi tapasztalatok, illetve a hazai jogalkalmazói tapasztalatoknak a fényében lehetővé válik ezzel a polgári törvénykönyv módosítással az, hogy a közös szülői felügyelet elrendelése esetén a bíróság egy nagyobb szabadsággal rendelkezzen, és a kiskorú gyermek érdekében a szülők felváltva azonos időtartamban, úgynevezett váltott elhelyezésben gondoskodjanak a gyermekükről. Eddig erre a lehetőségre csak egyesség esetén volt törvényes lehetőség, de a jogalkalmazói tapasztalat, amely egyértelműen beazonosításra került a bíróságok, illetve egyéb jogalkalmazó hivatásrendek részéről, és hangsúlyozom, hogy sok civil szervezet részéről, például a gyermekjogvédő szervezetek részéről is üdvözölt módosítás volt. Az élet követelte ezt, gyakorlatilag az élet túlhaladott a polgári törvénykönyv merevségén. Ugye azt látjuk, hogy ez a megoldás tudja garantálni, hogy a szülők a gyermekkel akár külön élnek ugye ebben a nehéz helyzetben, mert mégis egy válás azért senkinek sem egy egyszerű és nem egy boldog állapot alapvetően, főleg a gyerekek számára, ez minél kevésbé legyen megterhelő, és a tényleges kapcsolat egyenlővé válhasson, és a konfliktusos helyzetekben is alkalmas lehet arra, hogy egy bontóper során, hogy előmozdítsa a szülőknek a hosszú távú együttműködését. Ugyanis jelen jogszabályi lehetőségek között, hogyha nincsen egyesség, akkor egy bontóperben csak ugye úgy lehet aztán a gyermekek elhelyezéséről dönteni, hogy az egyik szülőnél mondjuk két hetet tölt a gyerek, és két hetente hétvégén a másik szülőnél, tehát eleve elrendeli a perjogi szabály, illetve az anyagi jogi szabály arra, hogy egyfajta konfliktusos helyzet legyen, hiszen az egyiknek be kell bizonyítani, hogy ő alkalmasabb, hogy a gyermekeket hosszabb távon nála helyezzék el. Ez a váltott elhelyezés, ami ugye egyenlő arányban ad lehetőséget mindkét szülő számára, alkalmas lehet arra, de ez mindig egyéni esetben természetesen mindig mérlegelendő, hogy mikor van ennek helye, hogy garantálja a gyermekekkel való tényleges kapcsolatnak az egyenlőségét, az egyenlő minőségét. Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy kötelező dolog, tehát hiába van egy egyéni kérelem és esetleg más. Másik fél ezt nem támogatja, mindig a bíró lesz az adott ügyura, aki a körülmények teljes körű mérlegelésével, a kiskorú gyermek érdekeire tekintettel fog erről dönteni. Tehát ez nem egy kötelezés, nem egy kötelező szabály a bíró számára, hanem egy nagyobb mozgástér, amelyet egyöntetően üdvözölnek azok a szervezetek, akikkel együtt dolgoztunk. Itt azért hagyd tegyem hozzá a nagy képhez, hogy körülbelül két éve kezdtük el a civil családjogi munkacsoport munkáját, illetve egy szakértői munkacsoportot is felállítottunk, mert én meggyőződésem, hogy az életnek az egyik legérzékenyebb területe ugye a családjog, és rengeteg egyéni élethelyzet van. És biztos, hogy nincs olyan jogszabály, és nincs olyan jogalkalmazás, ami ne adna sajnos olyan kivételre is lehetőséget, ahol a felek nem lesznek elégedettek, a felek szomorúak lesznek, vagy éppen nagyon sok konfliktust jelent számukra egy-egy eljárás. Itt ugye nagyon-nagyon sok jogalkalmazási tapasztalat állt a rendelkezésünkre, és igyekeztünk ugye a szakma, a hivatásrendek minden képviselőjét egy asztalhoz ültetni, illetve közel 60 civil szervezet küldtük ki a meghívót ezekre a munkacsoport ülésekre. Körülbelül 20 civil szervezet volt, akik aktívan is részt vettek ebben a munkában, és ahogy felmerültek a különböző javaslatok, amelyek mögött a legnagyobb konszenzus alakult ki, azokat aztán folyamatosan az elmúlt másfél-két esztendő során beültettük a jogrendszerbe is. Tehát itt nem csak erről a módosításról van szó, ez most a legfrissebb, de azért az elmúlt időszakban több gyermekvédelmi vagy a gyermekek helyzetét könnyítő szabályzást módosítottunk.
Főleg, hogyha közös szülői felügyeletről van szó, de akár más esetekben is, jelenleg a bíróságokon, nyilván egy bizonyos életkor fölött, megkérdezik a gyerekeket, hogy ők mit akarnak, nekik mi lenne a legjobb?
Nagyon fontos, hogy a gyermekek bevonását természetesen életkoruk és helyzetük teljes figyelembe vétele mellett is ösztönzik a korábbi perjogi módosítások, hiszen itt fontos, hogy ne vegzálják feleslegesen a gyermeket, viszont a bírósokkal proaktív aktívabb lehet ebben a szerepben, és meghallgathatja a gyermeket, hogy ő egyébként mit gondol erről a helyzetről. Tehát azért nagyon fontos, hogy ezeket az érzékenységeket minden esetben külön-külön kell vizsgálni, és a jogalkotónak és a jogalkotást javasló kormánynak az a feladata, hogy a kereteket úgy alakítsa, hogy abban az eljáró jogalkalmazó legbölcsebb és legtapítatosabb döntést tudja meghozni. Tehát semmi sem kötelező, de nagyon sok lehetőség van arra, hogy adott élethelyzetre szabják azt az ítéletet, vagy azt a pervezetést. Itt még hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon nagy jelentőség van a családjogi perekben az idő tényezőnek, és a közelmúltbeli módosítások, már van, amelyik egyébként január óta is hatályban van, segítik azt, hogy a rövidebb perek, tehát a házassági származási és szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási perekben a lehető leggyorsabb döntés születhessen meg. Ezt nyilván okkal várják el a felek, és elég sok olyan kritika is érkezett, hogy ugye évekig elhúzódnak ezek a bizonytalan helyzetek, amely senki számára sem jó. Éppen ezért például olyan általánostól eltérő szabályok is bevezetésre kerültek, ahol az alperes szóban is előterjeszteti az ellenkérelmet, nem kell írásbeliségre várni, vagy akár a bíróság a felek indítványa nélkül is elrendelhet bizonyítást, és már eleve a kezdet-kezdetén lefolytathatja ezt a szükséges bizonyítást. Illetve az ideiglenes intézkedésnek is a meghozatalát gyorsító rendelkezéseken is gondolkodott ez a jogszabály alkalmazást vizsgáló munkacsoport, tehát számos olyan javaslatunk van, mind a szakma tapasztalatára épülve, illetve a civil társadalom javaslata alapján, ami ezeket a helyzeteket fogja könnyebbé tenni.
A közös szülői felügyeletről szóló döntés nyilván egy nagyon alapos vizsgálatot, a szülők életkörülményeinek feltérképezését is igényeli, emiatt nem lesz éppenséggel hosszabb egy amúgy is fájdalmas válóper?
Itt megint a bíró van a középpontban, hiszen hogyha az eljárási határidők ugye szigorodnak, illetve hogyha mindenképpen nagyobb a rugalmassága, hogy akár önállóan is látva a helyzetet elrendelhessen egy bizonyítást, nem kell a feleknek a kérelmére, indítványára várni, akkor én úgy gondolom, hogy főleg egy tapasztalt családjogi bíró, aki meglátja ebben a lehetőséget, talán könnyebben fog akár az egyesség felé is terelni a feleket, hiszen ne felejtsük, hogy arra minden pillanatban lehetőség van, hogy egyességet kössenek a felek, és a békés rendezés vagy a gyermek érdeke azt kívánja, hogy minél nagyobb számban születhessenek mindenki számára megnyugtató egyességi végzések.
Varga Judit igazságügyi minisztert Herceg Zsolt kérdezte. Szakértők szerint előremutató az igazságügyi miniszter javaslata a gyerekek válás utáni váltott elhelyezéséről. A Szépen válj el válás központ szakemberei úgy látják, ez a megoldás a gyerekek érdekét szolgálja, de szükséges hozzá, hogy a szülők együttműködjenek, Varga Mónika összefoglalója.
Ha az országgyűlés elfogadja az igazságügyi miniszter javaslatát, egy válóperben a bíróság az egyik szülő kérelmére is elrendelheti a gyermek közös felügyeletét, az úgynevezett váltott elhelyezést. Ha erre kerül sor, a gyerek például 2 hétig az anyánál, 2 hétig az apánál lesz a válás után. Herkules Mónika válási szakértő szerint a váltott elhelyezés hosszú távon pozitívan hat a gyerekekre.
Tanulmányok meg a vizsgálatok egyébként azt mutatják, hogy a gyerek szempontjából ez abszolút jó, hogyha 1-2 hetet az egyiknél, 1-2 hetet a másik szülőnél tud lenni, akkor az tulajdonképpen a magatartására, az én képére, az önbizalmára, a fizikai, lelki, érzelmi egészségére, jövőben a párkapcsolati elköteleződéssel kapcsolatosan is sokkal jobb eredmények vannak, mint azoknál a gyerekeknél, ahol a különélő szülő csak mondjuk 2 hetente, 2 végét tölthet a gyerekkel.
A Szépen válj el válásközpont alapítója szerint a váltott elhelyezés nagy előrelépés az apáknak, hiszen Magyarországon a válóperek 80%-ánál az édesanyának ítélik a gyereket.
Az apa érdekei most ugyanannyira fognak érvényesülni, mint az anya érdekei, és igazából ez lenne a normális és a kívánatos.
Galambos Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a váltott elhelyezésnél is fontos a szülők együttműködése, hiszen például az ingázás ellenére is állandóságot kell teremteni a gyereknek. Hozzátette azt is, pozitív, hogy a döntésnél figyelembe veszik a nagyobb gyerekek véleményét, de emiatt nagy felelősség hárul a bírókra.
Itt azért előtérbe kerülhet a szülői ellennevelés és elidegenítésnek a kérdése, mert nyilván a gyermek azért valamelyik szülőnek meg akar felelni, tehát itt a bíróknak, illetve az igazságügyi pszichiátereknek, pszichológusoknak nagyon-nagyon erős radarokkal kell rendelkezni, hogy melyik családnak, melyik váláskor engedik ezt a döntést.
A központ szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy minden családnál egyedi döntésre van szükség, hiszen van olyan gyerek, akinek beválik a 2 heti váltás, másnak azonban heti vagy havi cserére lehet szüksége. És olyan családok is vannak, ahol egyáltalán nem működik a váltott elhelyezés.
Varga Mónika összefoglalóját hallották. Ez a Családi Hét. A legfrissebb adatok szerint a gyerekek negyede iskolai bántalmazás áldozata. Ez a szakemberek szerint nagyon magas szám. Október elején került be a hírekbe az az eset, amikor fiatalok támadtak egy diáktársukra Egyszigetvári középiskolában. Az egyik tanuló videóra vette a bántalmazást. A témában megkerestem a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványt, Reményiné Csekő Borbála pszichológust, az alapítvány szakmai vezetőjét kérdeztem. A mostani tanéven indulása óta látható-e bármiféle változás, növekedés az olyan segélykérésekkel kapcsolatban, ami az iskolai bántalmazással kapcsolatban érkezik Önökhöz?
Igen, sajnos ebből a szempontból is láthatjuk azt, hogy visszatért az élet az iskolákba, az offline világba is, és ennek az árnyoldala is. Annak ellenére, hogy ma már tulajdonképpen nincs kortárs bántalmazás, nincs bullying, cyberbullying nélkül, így a 2020-as év és a digitális tanításban telt hónapok sem voltak mentesek a kortárs bántalmazás témájától, de hogy most ez a szeptember, október, ez nagyon csúnyán indul e téren is. Ez azt jelenti konkrétan, hogy minden héten van legalább 3-4 olyan beszélgetés, ahol egy gyerek 10 éves arról számol be, hogy neki nem jó az iskolába, hogy fél bemenni, hogy ott bántják, kiközösítik, hogy akár érte már fizikai bántalmazás is, akár ennek a veszély, ennek a fenyegetettsége, ez átjárja a mindennapjait.
Az Önökhöz beérkező hívásokból esetleg az kiderül-e, akár hogyha a szülő telefonál, mert ugye a szülők is telefonálhatnak, hozzátartozók is, vagy a fiatalok, hogy mennyi közülük, akár az értelmi, vagy a mozgásában korlátozott fiatal az áldozatok között?
Nem vezetünk ilyen statisztikát, de hogy az egy jellemző tapasztalat, hogy azok kérnek különösen nehezen segítséget, és azért azt is el kell mondani, hogy azok különösen ki vannak téve az áldozattá válás rizikójának, akik bármilyen testi fogyatékosság, bármilyen testi jellemző, vagy bőrszín, nemzetiség, szociális helyzet, tanulmányi eredmény, hogy valami miatt látványosan kilógnak a sorból. És persze ez a sor, ez folyton változik, meg aki az egyik helyzetben belesimul egy közegbe, az lehet, hogy egy másik helyzetbe kívülállónak érzi magát, de valamilyen testi fogyatékkal élők, azok egy olyan közösségbe, egy olyan iskolába, vagy egy olyan osztályba, ahol a sokszínűség, a másság, az nem érték, ahol nincs meg egy alap türelem és tolerancia, segítőkészség így mindenkitől mindenki felé, az kifejezetten egy rizikófaktor.
Valamennyire említettük, hogy amikor az online térbe vonult át a világ, így például az oktatás is, az online térben is elég komoly bántalmazások zajlottak, tehát hogy az elmúlt időszakban, mondjuk, hogyha az elmúlt 4-5-10 évet vesszük, akkor durvábbak ezek a bántalmazások? Nem csak az online-ra gondolok, hanem akár a fizikai, verbális bántalmazásra, a kortársak részéről.
Nagyon nehéz arra válaszolni, hogy több van-e, vagy durvábbak-e. Az biztos, hogy többen kérnek segítséget, de hogy azt hiszem, hogy ennek lehet egy nagyon pozitív és jó háttere is, hogy valahogy, ahogy most is erről beszélgetünk mi, és ahol egyre több platformon lehet hallani arról, hogy mi az, ami már nem oké, hogy a vicc az csak addig vicc, amíg együtt nevetünk, de ha rajtad nevetnek a többiek, akkor kér segítséget. Egyáltalán a bullying, mint szó bekerül a köztudatba, hogy ez biztos, hogy segíti a segítségkérést, tehát az, hogy van egy növekvő esetszám, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rosszabb lenne a helyzet. Viszont ha ilyen nagyon tágan nézzük, hogy akár 5 év, vagy egy 10 év, akkor az, hogy a fiatalok közösségi élete, illetve nem csak a fiatalok közösségi élete, mindenki közösségi élete részben online platformokra vándorolt át, ez súlyosbítani tudja a bullying jelenségét. az nem csak face-to-face zajlik, ha fotók, videók, az internetre felkerült rágalmak is ott vannak a bántás eszköztárába, az sokkal jobban tudja mélyíteni a bullying áldozatának a pszichés következményeit, nehezebb véget vetni, nehezebb szabadulni, és ezt azért rásegít a digitális eszköz használat erre.
Tehát egyrészt könnyebb áldozattá válni, de az áldozatok könnyebben fordulnak segítségért, hogyha igen, szükségük van igen. rá, ezt is el lehet mondani.
Igen, én nagyon remélem, hogy ez így van. Annak ellenére remélem, hogy célba érnek azok a kampányok, azok az üzenetek, amik a segítségkérést bátorítják, hogy közben azt is tapasztalom gyerekekkel beszélgetve, vagy akár iskolában dolgozó szakemberekkel, iskolapszichológusokkal, iskolai szociális segítőkkel, hogy még mindig nagyon nagy küszöb felvállalni azt, hogy én áldozat vagyok. Nem szeretünk áldozatnak lenni. Nem szeretjük azt a helyzetet, amikor segítséget kell kérni, és ez tovább nehezíti az, hogy nem nagyon tanítjuk meg a gyerekeknek azt, hogy mi a különbség a segítségkérés és az árulkodás között, hogy nagyon sok gyerek azért nem kér segítséget, vagy nem csak az áldozatokra gondolva, hanem akár a bántalmazás szemtanúira is gondolva, de azért nem fordulnak felnőtthöz, mert nem akarnak a spiclik lenni, nem akarnak árulkodni, holott sokszor egy felnőtt odahívása, vagy egy jelzés szó szerint életet menthet.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon akik már segítségért fordulnak önökhöz, ők már átmennek egy elsődleges szűrőn, és itt gondolok arra, hogy mondjuk szólt a szüleinek, vagy a tanárainak.
Mind a kettőre van példa. Az is van, hogy egy picit a kék vonal a tesztüzem, hogy arctalanul, névtelenül, egy idegennek könnyebb elmondani először az én nehéz történetemet, segít egy ilyen távolságtartó, biztonságosabb közeg egyáltalán megfogalmazni azt, hogy miben is vagyok. De vannak olyan helyzetek is, ahol akár a szülő kér segítséget, mert neki már elmondta a gyerek, és ő van teljesen tanácstalan helyzetben, hogy hogyan tovább, hogyan jó segíteni, merre lépjek, illetve gyerekek is hívnak minket azzal a nehéz tapasztalattal, hogy de hát én már szóltam, én elmondtam otthon, én elmondtam ennek vagy annak a néninek, bácsinak a suliba, de hogy nem történik semmi.
Ez mindenképpen jó, hogyha még ezek után is ő inkább úgy van vele, hogy szól és segítséget kér, akár magának, akár másnak.
Igen, én azt gondolom, hogy addig jó, amíg ez a bizalom a felnőtt világba nem hal ki, mert hogy mégiscsak a felnőttek felelőssége az, hogy a gyerekközösségek, az iskola világa, az biztonságos legyen, és ez egy szomorú tapasztalat, hogy nagyon sok gyereknek nem elég egyszer szólni, mert nem biztos, hogy akinek először szól, az egyrészt súlyennel kezeli, komolyan veszi, meghallgatja, megérti, egyáltalán hisz neki, a másik pedig, hogy van-e eszköze, van-e eszköze a szülőnek, van-e eszköze egy szaktanárnak, tud-e valaki csodát tenni, tartok tőle, nem tud csodát tenni, mondjuk egy iskola vagy egy közösség kimondatlan szabályai vagy normái ellenébe. Ezért nagyon fontos, hogy a bullying prevenciója és az akut bántalmazásos helyzetek kezelése az mindig közösségi szinten is történjen meg, intézményi szinten is történjenek lépések, mert ha csak a nagyon konkrét helyzetet egy kicsit finomítjuk, az elkövetőt megbüntetjük, az áldozatot megsimogatjuk, vagy esetleg valakit elmozdítunk a közösségből. Ettől az alapproblémák nem oldódnak meg, a közösség ki fogja termelni a következő áldozatot és a következő elkövetőket.
Zajlanak azért érzékenyítő, illetve megelőző kampányok is, például a kék vonal részéről is, de hogy sokféle megy még ezek mellett, Ön szerint van egyfajta módosításra szükség, hogy ezek hatékonyabbak legyenek? Hogy kevesebb kortárs bántalmazásról értesüljünk?
Na, azt gondolom, hogy tényleg, ahogy ön is mondja, nagyon sok módszertani segítség van. Van egy több szervezetet összefogó háló egy honlappal, a kerekasztal az iskolai biztonságért, ahol több olyan civil szervezet és kezdeményezés elérhető, módszertani anyagok letölthetők, amik pont ezt az iskolai biztonságot célozzák. De ahhoz, hogy ezekre legyen valós kapacitás, ahhoz azért nagyon sok mindennek kellene történnie az iskolák világába, hogy ne legyen luxus az, hogy egy osztályfőnöknek mondjuk van ideje és kapacitása csapatot építeni, hogy ne legyen az kérdés, hogy van arra szabott munkaidő, és nem mindenkinek a túlóra utáni túlórájában lehet csak azzal foglalkozni, hogy egy iskola biztonságos legyen. És ugyanígy a gyerekek részéről is, hogy bullying hátterébe nagyon sokszor ott van a gyerekeknek is a túlterhelődése, a frusztrációja, a túl sok versenyhelyzet, a túl sok stressz, ami valahogy agresszióba torkol. Tehát nagyon sok strukturális és nagyon mélyreható átalakításnak kell ahhoz történnie, hogy ezek az amúgy nagyon jó kezdeményezések és adaptált módszertanok hát valahogy szervesülhessenek az iskolákban.
Reményiné Csekő Borbála pszichológust, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!